Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, téged itt a Top Meggyőzési Technikák videóban. Azért gondoltam, hogy készítek egy ilyen oktatóanyagot, mert az elmúlt években többször kaptam már megjegyzést, hogy András, tök jó a prezi, amit felépítettél. Nagyon szkeptikus voltam az elején, de mégis úgy döntöttem, hogy regisztrálok, mert nagyon meggyőző voltál. És azt gondolom, hogy ezeknek a technikáknak a nagy részét ti is tudnátok használni a hétköznapi életben. És mindegyik mögött, amit használunk, a legtöbb technika mögött van egy tudományos magyarázat, egy tudományos forrás, és mi is ezt megtanultuk valahonnan, átültettük a gyakorlatba, és azt látom, hogy nagyon jó eredményeket hoznak. Ha magamról kellene beszélni, azt mondanám, hogy én egy zárkózott gyerek voltam egész életemben, inkább hallgatag, nem annyira szívesen beszélgettem, aztán nyilván sokat nyíltam középiskola egyetem alatt is, de igazából az elmúlt nem tudom, 8-10 évben, mióta vállalkozó lettem, azóta tanultam meg azt, hogy hogyan tudok hatni másokra, hogyan tudok hatni tömegekre. Ugye van kb. 100 ezer e-mail olvasónk, 60-70 ezer Facebook követünk, stb. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy több ezer előfizetőnk. Az a lényeg, hogy el tudjuk érni azt, mondjuk néha picit asszertívebb módon, hogy úgy fogalmazzak, de legtöbbször finom technikákkal, hogy elhiggyék az emberek azt, amiben mi hiszünk. És ugye ez a legnehezebb, hogy mi hiszünk valamiben, valamit jónak találunk, és hogy ők is hasonló véleménye legyenek. És ezeket a technikákat szeretném ebben az oktatóanyagban megosztani veletek. Én nem vagyok pszichológus, tehát én közgazdász vagyok alapvetően, és most már egyre inkább HR-es, marketinges, értékesítési szakember, aki ugye abban tud nektek segíteni, hogy hogyan adjátok el magatokat, de az eladás, a marketing nagyon nagy része pszichológia, ezt is tudjátok, és hát az elmúlt években ilyen több mint 10 millió forintot fektettem oktatóanyagokba, könyvek vásárlásába, konferenciákba, és nagyon sokat tanultam pszichológusoktól is, a meggyőzés pszichológiájáról, az értékesítés pszichológiájáról, a marketing pszichológiáról, amit egyébként az elmúlt években be is építettünk a Gerilla Önerre az oktatóanyagainkba is, állásinterjú technikákba, hogyan ír meggyőző motivációs levelet. De most összeszedtem ezeket egy olyan gyűjteménybe, hogy hogyan lehetsz te is meggyőző a hétköznapok során a munkádban, akár a magánéletedben, akár az álláskeresésben. Nagyon sok minden, amit mondani fogok, egy amerikai pszichológus, Robert Cialdini, vagy Cialdini pszichológusnak a munkásságát tükrözi vissza. Ő szerintem jelenleg a legelismertebb szakértője a befolyásolás pszichológiájának. Ez a befolyásolás szó magyarul nagyon erősen hangzik, angolul is sokkal jobban szeretem ezt a kifejezést, ez az influence, ami azt jelenti, hogy hatással lenni valakire. A befolyásolás szó, ugye olyan befolyásolok valakit, olyan, mintha én ilyen manipulátor lennék. Az influence az azt jelenti, hogy sokkal inkább fordítható úgy, hogy hogyan lehetsz hatással másokra, jó? És csak így tisztázni szeretném az elején, nem ördögi technikákról van szó, még akkor is, hogyha nagyon hatásosak tudnak lenni, és te is komoly eredményeket érhetsz el velük. Jó, tehát nem csak egy az egybe átadom, hogy mit olvastam, vagy mit tanultam, hanem bemutatom, hogy mi hogyan használtuk ezeket a technikákat az elmúlt években, tehát gyakorlati példákkal találkoztam volna, hogy nekünk hogy működött, és hogy ügyfeleim milyen sikereket értek el velük, milyen szituációkban használták, hogyan tudták ezt átültetni. Tehát egy ilyen picit elméleti, de legalább ennyire, ha nem még jobban gyakorlatias anyagnak is szánom ezt a mait. Miről szól a befolyásolás? Nagyon sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy mondjuk meggyőzőbbek legyenek egy beszélgetése tárgyalás során, akkor azon múlik a sikerük, hogy ott mennyire rámenősek, mennyire akár erőszakosak, mennyire ugye furfangosan viselkednek a tárgyalás során. Ami ez vonatkozik, nyilván ennek is köze van a meggyőzésnek, de ez szűken véve a tárgyalás technika. A meggyőzés pszichológiája az ennél sokkal-sokkal tágabb, és nagyon sokszor arról szól, hogy milyen stratégiát kell felépíteni, nagyon gyakran a konkrét szituáció előtt, hogy az adott szituációban te meggyőzőbb legyél. Tehát nagyon sokszor ezek a meggyőzési elemek nem is feltétlenül ott az adott szituációban, tárgyalásban, előadásban használat, hanem nagyon sok esetben előtte. Okay, ez egy fontos dolog, amivel kiszerettem volna egészíteni az elmondottakat, de semmit nem volna az értékéből, sőt majd egy-két pszichológiai kutatáson keresztül látod, hogy mennyire nagy hatása van ezeknek. Még egy fontos dolgot hozzá szeretnék tenni ezekhez a technikákhoz. Miért működnek? Ugye rengeteg pszichológiai kutatás meg elmélet van ezek mögött a meggyőzési technikák mögött, de az az egyik legfontosabb általánosság, hogy az elménk úgy van felépítve, vagy úgy fejlődött ki, hogy nagyon sok esetben egy automatikus választ ad bizonyos dolgokra. Mint ahogy ugye a Pavlovi reflexről is tanultunk ugye biológia órán, hogy a kutyának vagy az állatoknak megindul a nyártermelése bizonyos szituációban. Ugyanúgy mi emberek konzerv válaszokat adunk bizonyos cselekvésekre. Tehát ezért is működnek ezek a meggyőzési technikák, mert kihasználják ezeket az automatizmusokat, illetve erre építenek. Okay? Ennyi bevezető után, akkor nézzük az első technikát, körülbelül 5 vagy 6 technikát fogok felsorolni, és akkor mindegyiket végignézzük ilyen struktúrában, hogy bemutatás, egy-két példa, tudományos háttér, alátámasztás, és utána hétköznapi példák, hogy te hogyan használhatod, illetve hogy milyen eredménnyel használtok az elmúlt években. Ilyen struktúrában fogunk végigmenni ezeken a top meggyőzési technikákon. Maradj itt, nézd végig, mert mindegyik hasznos lehet, de mindegyikből el tudsz venni néhány dolgot. Én nagyon sokat köszönhetek ezeknek a módszereknek, és biztos vagyok benne, hogy te is komoly eredményeket, hatást fogsz tudni elérni. Az egyik legelemibb meggyőzési technika, ez a reciprocitás, azaz a viszonosság elve. Ugye az emberek is egy szociális faj, ami nagyon szorosan épít arra, hogyha én kapok valamilyen szívességet másoktól, akkor ezt viszonoznom kell. Ugye ez a hétköznapokban is megjelenik, hogyha például ismerőseimet meghívom egy ebédre, vagy üzletfeleimet, mindenki csak úgy fogadja, hogy oké, András, de akkor legközelebb én fizetek. Ugye ott van a belső dolog, hogy oké, de legközelebb én fizetek. Vagy hogyha meghívok valakit magamhoz, akkor az a másik ember, hát nem az, hogy kötelezettséget érez arra, de egy erős készletét is érez arra, hogy akkor ő is meghívja magához. És ez nagyon sok esetben működik az üzleti életben az ajándékozással is. Majd mindjárt hozok rá néhány példát. Egy kutatást hadd hozzak erre, hogy hogyan is működik a reciprocitás, milyen meggyőző erővel rendelkezik. Az egyik kutatásban a kísérlet alanyának az volt a feladata, hogy a kísérlet többi részvevőinek, akik nyilván nem voltak beavatva, minél több tombolát adjon el valamelyik kis szünetben. És kétfajta kísérletet végeztek. A értékesítési szituáció előtt volt egy olyan helyzet, mikor pár percet várakoztak egy ilyen kis váróban. Joe, akinek az volt a feladata, hogy eladja a tombolát, illetve a többiek, és két forgatókönyvet vizsgáltak. Az egyik esetben Joe kiment egy pár percre, és visszatért egy doboz Coca-Colával, és hozott a többieknek, illetve a kísérlet másik alanyának, hogy egyesével csináltak ezt, a másik alanynak is egy Coca-Colát. És a másik forgatókönyv szerint kiment, hozott magának egyet, de a másik embernek nem hozott, és ugye azt nézték ezeket újra és újra megcsinálva, hogy na, ezeknél a forgatókönyveknél van-e arra hatása, van-e hatása tombola értékesítése, hogy Joe adott-e Coca-Colát az ügyfélnek, vagy nem. És hát az jött ki, hogy amikor, ugye logikusan, hogy amikor Joe hozott egy Coca-Colát, akkor sokkal-sokkal-sokkal több tombolát tudott eladni a másik embernek, hiszen a másik ember lekötelezve érezte magát, hogy ő kapott valamit Joe-tól, és hogy ezt viszonozza azáltal, hogy ő megveszi a tombolát tőle. És ez az élet nagyon sok területén működik. Lehet, hogy ugye ez önmagában nem hordoz neked újdonságot, hogy jó, hát kapok valamit, akkor igyekszem viszonozni, de nagyon sok szervezet erre épít. Például ott vannak nem tudom, Budapesten találkoztatok-e velük, van egy izraeli kozmetikumokat értékesítő cég, pár plázában, meg a Váci utcában is voltak. Ők azzal mennek oda a járókelőkhöz, hogy egy ilyen kis illatos, ilyen kis mini szappant adnak neki ajándékba, hogy figyelj, itt van ez a tiéd. És ha már ugye megköszönte a másik ember, akkor ja, egyébként figyelj, nézd csak, itt van ilyen érdekes dolog, gyere nézd meg, hát ha ja, azt hiszem, ilyen körömfényesítést csinálnak, meg ilyesmit ilyen kozmetikumokkal, és az a lényeg, hogy ugye kapott egy ajándékot, ez volt a belépő, figyelemfelkeltő, stb., és utána egy csomó dolgot el tudnak neki adni, és rengeteg olyan kutatás van, hogyha valakinek adsz valami szívességet, kedvességet, akkor utána ő sokkal inkább együtt működik majd veled abban, amit te szeretnél kérni tőle, hogyha valamit el szeretnél adni neked, akkor abban, hogyha valami más szeretnél kérni, akkor abban. Hadd meséljelek egy, de akár a példák között mondhatnám a krisnásokat, a krisnások is ugye adományokat gyűjtenek, gyakran az utcán szólítanak meg embereket, és volt egy olyan időszak, amikor egy szál virággal mentek oda az illetőhöz, és adatták neki a virágot, hogy figyelj, ez a tiéd, és hogyha a másik nem akart elfogadni, akkor is azt mondta, figyelj, ez a mi ajándékunk. És ha már itt vagy, akkor megtenné le, hogy ilyen meg ilyen célra adományokat adsz, és nyilván azért csinálták ezt, mert hogyha virágot adtak, vagy valamilyen ajándékot, sokkal több adományt adtak az emberek. Ugye nem véletlenül van a szupermarketekben is, hogy ilyen kis mintákat adogatnak, nem csak azért, hogy ugye termékmintákat, nem csak azért, hogy te megismerd azt a terméket, hanem utána lekötelezett legyél, hogy hát te kaptál ilyet. És mondok egy példát, a hétvégén történt velünk, a gyerekeimnek nagyjából egyszer van a születésnapja, és pont bejöttünk a városba biciklizni vasárnap, és nem szoktunk ilyen brunchra menni, ez a brunch ilyen angol száz kifejezés, hogy reggeli, meg ebéd, életemben csak egyszer voltam Sánkhájba, de gondolkoztunk, hogy hova üljünk be, aztán valamelyik szállodában, ilyen elegáns szállodában volt ilyen brunch, viszonylag jó áron, gyerekeknek ingyenes, és úgy döntöttünk, hogy na jó van, akkor üljünk be. És beültünk egy ilyen viszonylag elegáns szállodában egy ilyen brunchra, ez az elnyújtott vasárnapi ebédszerűség, és nagyon érdekes dolog történt, szuper kedves volt a felszolgáló, szuper kedves nem csak velem, hanem a gyerekeimmel is. És természetesen kedves, nem erőltetett, de ez a mintha már nem először lennénk ott. És 5 percesebb voltunk az étteremben, és a középső gyerekem azt mondta, aki most 8 éves volt, hogy apa, figyelj, nekem ez a kedvenc éttermem. És 5 percesebb voltunk ott, és kérdezem, hogy miért, és elkezdte sorolni az okokat, hát itt kedvesek, jó a hangulat, gyorsan hozzák a kaját, és akkor még semmi kaját nem is hoztak. Tehát, hogy mind a 3 gyerekem kb. Igen, ez nagyon jó étterem. Miért? Mert szuper kedvesek voltak. De várjál, most jön a csattanó, ugyanis ez ilyen brunch volt, de nem ilyen önkiszolgáló, hanem hogy ők hozták az ételeket, ugye többfélét lehetett rendelni, kisebb adagok jöttek. De valamiért hirtelen nagyon tele lett az étterem, mivel ilyen Covid időszakban, koronavírusos időszakban volt, nem volt olyan túl sok szakács, és már az elején kezdett elnézést kérni az a pincér srác, hogy hát elnézést, 3 ember van a konyhán, ez ilyen látványkonyha volt, lehet, hogy egy picit több várakozásra kell számítani. És az lett a vége, hogy 2 órát voltunk ott, ami 3 gyerekkel egy kínszenvedés, de a főétel még nem jött meg. Mondtam, hogy figyelj, nem baj, hozzátok ki a desszertet, hogyha nincs kész a főétel. És olyan tudni kell, hogy ilyen helyzetben én nagyon gyakran oda csapok. Tehát, hogy 2 óra alatt nem képesek kihozni a kaját, akkor néha elveszítem a türelmet, vagy nem csak elveszítek, hanem elmondom neki, hogy figyelj, ez vállalhatatlan. És néha elég durva tudok lenni, de ebben az esetben én voltam a legmegértőbb, hogy semmi probléma, hát ez előfordul. Jövünk máskor is, és tényleg úgy mentünk el végül, úgyhogy ettünk főételt, hogy nyilván ettünk több kisebb fogást, tehát nem mentünk el ilyesen, mert már el kellett mennünk, mert időpontra a vendégségben voltunk hivatalosak. Úgy mentünk el végül, hogy nem ettünk főételt, de végül mégis az az érzés maradt bennünk, hogy jó érzés volt. És sokat gondolkoztam rajta, hogy mi lehetett a hátterében, és ráadásul végig nyugodt maradtam, miközben a gyerekek azért már eléggé fészkelődtek, és ugye egyértelműen ez volt, tehát, hogy annyira kedves volt a felszolgáló, hogy nem is volt szándékomban, nem csak azért, hogy megdabáltsam, de nem is volt szándékomban földbe döngölni, hogy gyerekek, hát ilyet hogy a fenébe lehet csinálni. Oké, tehát ez csak egy példa rá, de ugye, hogy használhatod ezt a viszonosság, kölcsönösség elvet, ugye erre szeretném átterelni a dolgot. Az egyik, hogy légy nagyon kedves. Magyarországon még mindig nagyon ritka, szerintem mindenféle ügyfél érintkezésben, hogy valaki szuper kedves a másik féle, ezt te is használhatod. Aztán csinálhatsz, te is el, hogy egy apró szívességet teszel kollégáknak, jó? Vegyük azt, hogy olyan kerülsz be egy munkahelyre, szeretnél jó viszonyt kialakítani velük, csinál, hogy mit tudom én, kimész ebédelni, mindenkinek hozol egy túrórudit, jó? Valami apróság, vagy ha egészségmániás, akkor valami olyasmi dolgot, jó? Ez a nem várt, nem kért szívesség, ugye egyrészt szimpatikusabbá tesz, de ott van egy csomó tudományosan bizonyított kísérlet mögötte, hogy amikor később esetleg olyan helyzetbe kerülsz, hogy tőlük vársz szívességet, vagy kérsz valamit, vagy be kell, hogy tanítsanak téged, és időt kell rászánni. Ha te tettél nekik egy szívességet, utána ők is lekötelezve érzik magukat, kimondatlanul, tehát ez nincs benne az emberben, nem zizeg, de ott van, hogyha te kérsz tőlük valamit, sokkal inkább meg fogják csinálni. Vagy megcsinálhatod azt, hogy meghívod egy ebédre, kávéra, akár hogyha már régebb óta vagy a kapcsolatban meghívod vacsorára, és felajánlod, hogy megengeded, hogy meghívjalak erre az ebédre vacsorára. Nem azért, hogy manipuláld, nem azért mondom, de ugye később, hogyha ilyen apró szívességeket teszel, akkor sokkal valószínűbb, hogy segítenek neked, amikor te kérsz tőlük valamit. Jó, vagy éppen utána bementek egy, mit tudom, egy nagy bizottsági ülésre, teszel egy javaslatot, nekik is el kell fogadni, akkor sokkal inkább együttműködőek lesznek. Mert vagy egyszerűen csak mondjuk egy főnök viszonyban, vagy egy ügyfél viszonyban többet nyújtasz, mint amit elvár. A főnök megkér ennyit, és te megcsinálod ilyen frankon, plusz még ráteszel, és még visszamész hozzá, egy főnök, figyelj, maradt még egy kis időm, akkor van-e még valami, amiben segíthetek neked? Vagy a főnök túlórázik, és leg odamész, hogy figyelj, van-e valami, láttam még itt, vagy ilyen későn, van-e valami, amiben segíthetek? Ez mind az a dolog, hogy te teszel előre egy szívességet, nyújtasz valamit többet, nyújtasz valami ajándékot, ennek az lesz az eredménye, hogy később sokkal inkább együttműködnek veled. Ugye ezt mi hogyan használjuk a mi üzleti politikánkba? Ugye itt vannak az ingyenes ajándékok, az ingyenes webináriumok, ingyenes letölthető tanulmányok. Nyilván ezeket gyakran azért csináljuk, mert hogy ha mit a ingyenes tanulmányt ígérek, akkor az ügyfeleink sokkal valószínűbb módon megadják az e-mail címüket, elkezdenek követni, de a másik dolog, sok energiát beleteszünk ezekbe az oktatóanyagba, hogy tényleg azt mondjuk, hogy na, basszus, ez tényleg hasznos volt, mert akkor azzal kialakítjuk óvatosan ezt az érzést, hogy ugye később picit több meggyőző erőnk lesz, oké? Okay? Ez látod, nem ilyen ördögi dolog, arról van szó alapvetően, hogy te egy kedves, szívélyes, adakozó típusú ember leszel, és amikor esetleg fordítva neked van szükséged, segítségedre, sokkal nagyobb támogatásra számíthatsz. Jó? A Cialdini a reciprocitást tartja az egyik legerősebb meggyőzési elvnek, úgyhogy te is tulajdonisnek egy picit nagyobb jelentőséget annál, mint hogy ja, persze, ez a normál valamit valamiért elv. Ráadásul van egy emelszintű technikája is, ez arról szól, hogyha akkor is működik, hogyha valamit kérsz, de már picit túl sokat kérsz, és utána először azt mondja, hogy hát köszi, nem, de utána engedsz ebből, tehát adsz neki valamit, adsz egy koncessziót, akkor a második kérésedre sokkal inkább igent fog mondani, és itt egy kísérletet is csináltak. Szóval a kérés az volt a kísérlet során, hogy gyerekeket vigyenek el az állatkertbe 2-3 órára, tehát önkéntesként a nagyobb diákok, kisebb gyerekek ugye nyújtsanak egy élményt, azaz elvigyék őket mindenféle fizetség, meg kompenzáció nélkül egy ilyen állatkerti kirándulásra. És amikor így normál esetben megkérték őket erre, akkor a kísérletben résztvevők 17%-a mondta azt, hogy persze, akkor szívesen részt veszek. Ez volt a főcsoport, de volt egy... vagy ez volt a kontrollcsoport, de volt a vizsgált csoport esetében, viszont behoztak egy olyan kérést előre, hogy figyeljetek, akkor az lenne a feladat, hogy ezeknek a diákoknak hónapokon keresztül napi 2 órába ebbe meg abba kellene önkéntesként segíteni. Nyilván erre szinte mindenki azt mondta, hogy kösz, ezt nem tudom vállalni. És ezután jöttek elő azzal a kérdéssel, hogy jó van, figyelj, hogyha ez nem is fér bele, akkor itt lenne néhány diák, akit el kéne vinni az állatkertbe 2 órára. akkor viszont 50% mondta azt, hogy igen, benne vagyok. Oké, tehát a reciprocitásnak egy elve az, hogyha kérsz valamit, azt esetleg még elutasítják, és utána kérsz egy kisebb dolgot, akkor ezt a dolgot, és ugye ez a fő szándékot sokkal inkább teljesíteni fogják. Jó, ezt tárgyalás technikában szerintem nagyon sokan használják, hogy kezdetben picit többet kérek, utána engedek az árból, és arra már rá fogják bólintani, de ezért érdemes neked is erre a technikára építeni. Oké, ez volt az első reciprocitás, viszonosság elve. Használjátok, nézd azt, legyél egy adakozó típusú ember, ahogy kedves vagy, szívességet teszel másoknak, de akár, hogyha valakit tudod, hogy később a segítségre lesz szükséged, vagy szeretnél tölteni valamit, nézd ezeket a szituációkat. Jó, és akkor folytassuk a második meggyőzési technikával, ez jön a következő részben. A következő meggyőzési elv, ez a konzisztencia és commitment, azaz elköteleződés és konzisztencia elv. Ez azt jelenti, hogy ha valahogy viselkedünk, valamilyen nyilatkozatot teszünk, akkor utána a tudatunk vagy az elménk arra törekszik, hogy ezzel a cselekvéssel összhangban legyünk később is, és ezzel tudsz esetleg másokat is együttműködésre rávenni, illetve magadat is rá tudod vezetni, vagy magad is tudatosan tudod befolyásolni bizonyos irányokban. Mondom a kísérletet. A kísérlet arról szólt, hogy Amerikában, tudjátok, a házak előtt is van egy ilyen frontyárd, egy ilyen nagyobb kert, nagyobb zöld felület, tehát nem az van, hogy járda, kerítés, és utána jön a kert és a ház, hanem gyakran nincs a ház előtt kerítés. Járda, a zöld terület kerítés, de a zöld terület már a ház tulajdonosai. És itt próbáltak embereket rávenni arra, hogy ilyen óriási, ilyen billboard jellegű óriás plakátot kitehessenek a kertbe, hogy vezess óvatosan, vagy drive safely, vagy valami ilyesmi táblát. És nyilvánvaló, mikor kapásból mentek oda az emberekhez, hogy figyelj, hadd tegyük már ki ezt a kertetbe, akkor a túlnyomó többség több mint 80% elutasította ezt, hogy hát figyelj, oké, én támogatom azt, hogy vezessen mindenki óvatosan, de ez nem ide teszed a kertbe. Azt hiszem, ilyen 15-16% mondta azt, hogy persze jöhet. De utána csináltak egy csavart, a kutatók, mégpedig azt, hogy két héttel, egy másik csoportnál, két héttel azelőtt, hogy elmentek a nagy óriás plakát kéréssel, elmentek egy ilyen kis képpel, hogy az volt rajta, hogy a biztonságos közlekedésért, hogy megengeded-e, hogy ezt kiragasszuk valami postaládádra, hogy valahova ide, a házat környékére, mert hogy ugye van egy ilyen kampány, hogy mindenki vezessen óvatosabban, sok a baleset. És ugye egy ilyen kis képet egy legtöbb ember megengedte, hogy persze ragasz csak a postaládámra, aztán kész. Megengedték nagyon sokan, hogy kiragasszák ezt, sőt a nagy többség megengedte, és miután két héttel később jöttek a kéréssel, hogy figyelj, akkor engedd már meg, hogy ezt a billboardot kitegyük, akkor viszont a korábbi 10% helyett már majdnem 50% mondta, tehát majdnem háromszor ennyi ember mondta azt, hogy hát persze, tedd ki nyugodtan ezt az óriás plakátot itt a kertembe. Oké? Mi történt? Egy kis commitment volt, egy elköteleződés volt két héttel korábban, és utána pedig jött az óriás plakát, ugye elköteleződött már az illető a biztonságos vezetés mellett, és utána már megengedte. És volt egy harmadik kísérlet, ez az igazi csavar, és mutatja az egésznek az erejét, hogy egy harmadik kísérletben pedig egy egyszerű kérdőívvel mentek oda az emberekhez, hogy figyelj, aláírásokat gyűjtünk, légy szíves, írd alá ezt a petíciót, és valami nem is attól a szervezettől, hanem névben, ugye ezek mind ilyen kamu szervezetek, valami egészen más szervezettől a gyönyörű Kaliforniáért, vagy valamilyen petíciót írattak alá, és akkor egy csomóan aláírtak. Persze aláírom a gyönyörű Kaliforniáért, aláírom a petíciót. És ezután mentek utána oda hozzájuk, hogy figyelj akkor egy másik szervezettől, hogy ezt a nagy óriás plakátot engedd meg, légy szíves, hogy kitegyük a kertbe, amire ugye az volt írva, hogy vezess óvatosan. És itt is megint nagyon nagy arányban, közel 50%, tehát az eredetihez képest majdnem megint háromszor annyian mondták azt, hogy persze, tegyétek ki. Tehát miről van szó, hogyha teszünk egy, vagy te tetsz valakivel egy elköteleződést, utána nagyon törekszik, főleg ez le van írva, vagy valami cselekvés, akkor nagyon erős meggyőző erővel rendelkezik a Chiellini azt mondja, hogy ő igazából soha már semmilyen petíciót nem ír alá, mert akkora elköteleződési erővel bír, hogyha bármit leírsz. És aztán sok sztorit hoz arra, hogy ezt a koreai háború idején a kínaiak hogyan használták ezt a leírás technikát arra, hogy az amerikai hadifoglyoktól együttműködést alakítsanak ki, vagy foglyokkal, és gyakorlatilag amikor a hadifoglyok hazatértek a koreai háború után Amerikába, és ugye interjúkat csináltak velük, azt találták, hogy gyakorlatilag minden amerikai hadifogoly kollaborált a fogvatartókkal, mert ilyen egyszerű írleszt, itt írd alá, stb. Dolgokkal a kínai fogvatartók gyakorlatilag a hadifoglyoktól egy ilyen nagyon pozitív együttműködést tudtak kialakítani. Oké? Hogyan lehet ezt használni a hétköznapokban? Ugye ez a két lépcsős meggyőzés, tehát hogyha valamit el szeretnél érni valakivel, akkor mit tudom, cégnél valami javaslatot benyújtani, akkor nem csak azon van a lényeg, hogy hogyan találod ezt a javaslatot, hanem érdemes előtte néhány dolgot esetleg megfontolni vagy csinálni. Néhány ötlet, oké? Mondjuk lehet, hogy te is kitöltetsz valakivel egy kérdőívet. Jó? Nekünk van talán tudod, egy dohányzásra leszoktató üzletágunk, ahol ilyen vállalati leszoktató programokat szoktunk csinálni, és az a lényeg, hogy mielőtt egy ilyen vállalati programot csináljuk, többször csináljuk azt, javasoljuk a cégnek, hogy mielőtt bármit csinálnánk, csinálj légy szíves egy dohányzás szokásokkal kapcsolatos anonim kérdőívet. Jó? Nem az a lényeg, hogy most rajta legyen a név, hanem hogy megint egy ilyen egyszerű kis commitmentre ráveszünk. Ugye megkérdezek valakit, hogy figyelj, tervezel a jövőben leszokni? Valószínűleg a legtöbb dohányos azt mondja, hogy igen, hogyha ezt leírt egy kérdőívre, utána sokkal valószínűbb, hogy részt vesz a programban. Tehát te is ezt kihasználhatod, valamilyen kérdőív vagy visszajelzés. Vagy ugye erről jut eszembe, hogy nem véletlenül csinál a kormányzat is rendszeresen nemzeti konzultációt, ebből ugye visszajelzések is jönnek, szerintem a Covid során a nemzeti konzultációnak ez volt a fő célja, hogy jöjjenek a visszajelzések, nagyon sok más esetben pedig arról van szó, és ezt egyébként a pártigazgató Kubatov is többször mondta, hogy aki ugye kitölti a kérdőívet, sokkal nagyobb eséllyel szavaz utána a Fideszre. Jó? De nem akarok politikába belemenni, csak azt megmutatni, hogy ezt mások is használják. Utána például értékesítési szituációban, vagy meggyőzési szituációban, hogyha valakitől kérsz egy kis elköteleződést, mondjuk egy tárgyalást előzetesen, vagy egy bemutatkozási lehetőséget, már azáltal, hogy ő rászánta az idejét rád, utána sokkal valószínűbb elfogadja majd az ajánlatkérést. Vagy ugye leírhatsz, vagy akár kérhetsz, kiküldhetsz valakinek valamit, és mondjuk kiküldesz, mit tudom én, egy csatolt fájt, akkor, vagy ki akarsz küldeni, akkor nem azt mondod, hogy figyelj, itt van, olvasd el ezt a tanulmányt, hanem kérd te tőlem. Tehát kidolgoztunk egy ilyen tanulmányt, szívesen elküldöm, csak igényelned kell. Ugye mi ezt úgy használjuk, hogy figyelj, itt van egy ilyen tanulmány, itt tudod igényelni. Ezt ügyfeleim is használják ugye a gyakorlatban, ezt én is tőlük tanultam, az egyik ügyfelem vezette be, hogy LinkedIn-en, a LinkedIn üzleti közösségi oldalon személyzetiseket bejelöl, vagy egy csomó személyzetissel kapcsolatban van, és nem csak így elküldi nekik az önéletrajzokat, hanem azt mondja, hogy a cél cégeknél dolgozó személyzetiseket azonosít be, és azt írja nekik, hogy kedves XY, ilyen és ilyen szakember vagyok, ilyen és ilyen tudással, jelenleg ugye állásváltáson gondolkozok, vagy álláskeresésben vagyok, hogyha esetleg keresnek ilyen szakembert, mint én vagyok, akkor szóljon és szívesen elküldöm az önéletrajzomat. És egyszer az egyik ügyfelem, de azóta többször is előfordult, már foglalt nálam időpontot személyes konzultációra, de ezzel a technikával annyi interjút tette el, hogy két héttel el kellett tolni a személyes konzultációt, mert azt mondta, hogy András, figyelj, most másra csinálok, csak interjúkra járok, és aztán végül 4 vagy 5 ajánlatot nyert el, még nem sokkal korábban, fél évig teljesen eredménytelenül keresett állást. Oké? Mi a lényeg? Nem csak az, hogy elküldöm, hanem kérje valamit, és tett egy apró elköteleződést, elküldöm az önéletre, ez sokkal valószínűbb, hogy behív állásinterjúra. Úgyhogy érdemes neked is ezt átgondolni, hogyha ugye konzisztencia és commitment, hogy tudsz valakitől egy apró elköteleződést kérni, ami elkötelezi a téma iránt, hogy utána egy vagy egy héttel, két héttel, három héttel, hogyha leülsz arra a tárgyalásra vele, vagy arra a szituációra, az előadásra, ahol meg szeretnéd győzni valamiről, sokkal együttműködőbb legyen veled. Oké? Konzisztencia és commitment. És ezt érdemes a saját esetedre is használni. Ugye ez a célok, vagy a saját magad befolyásolására is használni, ez a célok leírására vonatkozik. Tehát amint te leírod a saját céljaidat, ugye te is kialakítasz a céloddal kapcsolatban egy sokkal szorosabb, sokkal erősebb elköteleződést, ahhoz képest, mint hogyha csak a fejedben van valamilyen szám, vagy valamilyen elképzelés. Ezért is mondom, írd le mindig a céljaidat, lehetőleg kézírással, kézírásokkal hatásosabb ilyen szempontból is, jegyzetelés szempontjából is, mint a gépbe való pötyögés, de most ebben nem megyek bele. Lehetőleg kézírással írd le a céljaidat, konkrét célokat, akár határidővel megfogalmazva. Miért? Mert ugye ez egy elköteleződést alakít ki, és ugye az egész elméd azon lesz, hogy ezt megvalósítsa. Csak egy nagyon apró trükk, ugye említettem a bevezetőmben, hogy a gyerekeimnek nagyjából egy időben van születésnapja. Mi 15 éve a feleségemmel minden év január 1-én leülünk, egy kávézóba elmegyünk, és összeírjuk az éves céljainkat. Minden évben 15 év óta ez segített abban, hogy sok-sok év halogatás után saját lábra álljak és saját vállalkozást csinálják. De amikor családot szerettünk volna alapítani, akkor is január 1-én azt szerepelt a terveinkben, hogy idén fogadjon meg a gyerek. És aztán ennek az lett az eredménye, nyilván ez önmagában nem volt elég hozzá, hogy két fiunk is szeptember 29-én született, igaz, két év eltéréssel, tehát nem ikrek, hanem két év eltéréssel, és a harmadik is szeptember 29-ére volt kirva, és végül neki október 5-én van a születésnapja, ugye január 1-e, meg szeptember végig, október elején, ugye nagyjából 9 hónap, és ezen kívül mi semmit nem törekedtünk, tehát nem volt ilyen, hogy hú, akkor mikor szülessen, vagy ilyen asztrológiai jegyben szülessen, semmilyen nem volt, csak akkor tudatosan leírtuk, hogy idén fogadjon meg a gyerek. Nyilván ez szerencsé is kellett, lekopogom, hogy nagy szerencsé, ha egészséges gyerekek születtek, természetes szüléssel, stb. De az életem egy csomó esetben visszaköszönt, hogy a leírt céljokat sokkal nagyobb elköteleződéssel valósítom meg, és ugye ez másoknál is, a mások befolyásolásánál is, vagy meggyőzésénél inkább így mondom, nagyon jót ad használni. Ennyit tehát a konzisztencia és commitment, vagy commitment és konzisztencia elvről, és akkor folytatjuk a következővel. A következő meggyőzési technika az a társadalmi bizonyíték. Ami azt jelenti, hogyha ugye nem csak én mondom valamiről, hogy jó, hanem több másik ember is úgy viselkedik, hogy én azt gondolom, hogy szerintük is jó, akkor sokkal inkább elhiszem, meg elhisszük, hogy az tényleg jó. Tehát ugye, hogyha csak én dicsérek valamit, az mindig picit büdös, de hogyha sok más ember az szerint az jó, akkor sokkal inkább elhisszük, hogy az tényleg jó. Mondok rá néhány példát. Az egyik eset nyáron történt, rendszeresen elmegyünk Pécsre minden nyáron 2-3 napra, és Pécs belvárosában van egy hosszú sétáló utca, és tele van fagyizóval. És van egy fagyizó, talán azt hiszem Levendula fagyizó a neve, a főtérhez nagyon közel, ahol mindig ilyen baromi nagy sor áll. Ugye minden városban szerintem van egy-egy ilyen fagyizó, hogy tök nagy sor áll. És hiába volt mellette akár 50 méterre, 150 méterre másik fagyizó is, és ugye a három gyerek az meglehetősen türelmetlenül szokott viselkedni sorban állásban. Mi is, ugye hova állunk be, mikor egy idegen városban vagyunk, ugye most már nem idegen, de mikor először idegen volt, természetesen abba a sorba, ahol sokan állnak. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy ja, figyelj, hogyha ez ennyi embernek jó, akkor nekünk is ez lesz a jó. És ugye emiatt szeretünk azokba az éttermekbe bemenni, ahol sokan vannak, és kerüljük azokat a helyeket, ahol kevesen vannak. Ezért is működnek nagyon az értékelések, az online értékelések. Ugye sok ember szokta azt mondani, hogy ja, hát rám nem hatnak a reklámok, meg a meggyőzés, meg nem tudom micsoda. De ugye az online értékeléseknek is van egy nagyon erős meggyőző ereje. Például ugye te sem szívesen mennél el egy olyan szállodába, aminek az online értékelése 3,2 csillag, és sokkal szívesebben mész el egy olyan szállodába, ahol van mit tenni, 150 értékelés, és a csillagok is mit a 4,7 csillagot kapott, ugye? Tehát ezek azok a dolgok, ahol a társadalmi bizonyíték győz meg minket, tehát az, hogy a többi ember is ezt jónak találja, akkor biztosan tényleg jó. Na, hogyan használhatod ezt a munkádban a hétköznapok során? Nézzünk erre néhány példát, aztán mondok saját példát. Az egyik, hogy mutasd be elégedett véleményeket. Oké? Tehát, hogyha van egy javaslatod, vagy van egy szolgáltatás, amit értékesítesz, vagy csak egy új kezdeményezést szeretnél a cégnél bemutatni, mutasd be elégedett véleményeket, akár amik csak veled kapcsolatosak, akik korábban együtt dolgoztál velük és elégedettek voltak veled, vagy ugye akik konkrétan azt abban a programban vettek részt csak az előző évben. Ha az emberek látják, hogy ugye nem csak te dicséred, hanem mások is dicsérik, csak itt fontos a hitelesség, hogy fotó, név, egy-két adat legyen ott, akkor ez sokkal hitelesebb, mintha csak te érvélsz mellette. A másik, hogy kommunikáld az, hogy milyen sokan érdeklődnek. Tehát, hogyha például megint csak szervezel valamit, valamilyen céges programot, csak adsz egy határidőt, hogy jelentkezzenek, kommunikáld az, hogy már ennyien jelentkeztek, már 60 ember leadta a jelentkezését, már 80-an leszünk, mert megint, hogyha többiek azt mondják, hogy hú, milyen sokan vannak, akkor én is megyek, én is regisztrálok erre a kezdeményezésre. Vagy ugye, hogy egy kis tömeg alakuljon ki, érdemes leszűkíteni a kereteket. Ugye, hogyha meghagyod, hogy korlátlanul lehet jelentkezni, akkor mindenki halogat. De hogyha leszűkíted a lehetőségeket, akkor már az egy önmagában is egy tömeget alakíthat ki. Majd erre mindjárt mondok egy saját témát. Tehát emiatt is, meg egy másik meggyőzési elv miatt is érdemes leszűkíteni a regisztrációs határokat, vagy határidőt adni, mert gyakran így tömeg is alakul ki, meg életbe lép a másik meggyőzési elv, ez a scarcity, vagy a hiány, vagy valamilyenek elveszítésnek a félelme. És akkor nézzük néhány álláskeresési példát erre, hogy hogyan lehet a társadalmi bizonyítékot használni ahhoz, hogy meggyőzőbb, hitelesebb legyen. Az egyik legegyértelműbb azok a referencia idézetek. Tehát ugye, hogyha nem csak te dicséred magad, hogy milyen szuper munkatárs lennél, hanem be tudod mutatni volt főnökeidnek, ügyfeleidnek, munkatársaidnak, esetleg beosztottaidnak a véleményét, akkor sokkal inkább el fogják hinni mások is, hogy hát te tényleg jó szakember vagy, jó vezető vagy, és egy jó munkatárs lennél. És ezt hogy tudod megtenni? Meg tudod tenni, akire az önéletrajzodon ilyen kis referencia idézetek, két-három soros ajánló idézetek bemásolása, vagy beteszel egy pár ilyet. Nyilván ez legyen meg írásban. Azt szoktam javasolni ügyfelemnek, hogy mondjuk legyen két vagy három idézet. A LinkedIn üzleti közösségi oldalon ugye a profil is úgy épül fel, hogy ismerőseid tudnak téged ajánlani ilyen endorsement-en, ilyen pipálós ajánlással bizonyos készségekre. Majd nézd meg a LinkedIn profilodat, vagy hogyha nincs LinkedIn profilod, regisztrálj be és nézd meg az enyémet, ott van nem tudom hány tucat ajánlás, hogy András jó karriertanácsadó, jó önéletrajzírásban, meg ilyenekbe, ezekre gondolok. És van szöveges ajánlás is. Érdemes ilyet gyűjteni, mert nem kell ahhoz álláskeresőnek lenned, hogy valaki felmenjen a LinkedIn profilodra, és egy jobb szakembernek találjon azáltal, hogy láss, hogy ja, hát milyen jókat mondtak XY-ról, vagy milyen jókat mondtak rólad. Oké? Tehát gyűjts ajánlásokat, ha álláskeresel közvetlenül, akkor mindenképpen érdemes az önéletrajzodon, vagy a LinkedIn-en, ha nem keresel állást, akkor is a LinkedIn-en érdemes ilyeneket gyűjteni. Oké, esetleg, hogyha álláskeresésben vagy, mondjuk érdemes, ugye megkérdezik azt, hogy na, és akkor hova jelentkeztél még? Sokan ugye ilyen hablatyolnak ilyenkor, vagy nem adnak konkrét választ. Én érdemes elmondani, hogy figyelj, múlt héten ennél meg ennél a cégnél voltam, mint én jövő héten is ide meg ide megyek interjúra. De azt ki kell hangsúlyozni, azt hozzá kell tenned, de hát nekem ez a legérdekesebb állás. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy itt... Hát jó van, ki a francot érdekel lesz, hát ide-oda megyek interjúra, nehogy ezt az érzést közvetítsd, hozzá kell tenni, hogy de nekem ez a cég a legszimpatikusabb, én ezt szeretném legjobban, oké? Okay? És nyilván ez azért a hatásra épít az is, hogyha bemutatod az önéletrajzodba, hogy milyen nagyszerű cégeknél dolgoztál eddig. Úgyhogy Úgyhogy az álláskeresésben ezeket nagyon jól használják az ügyfelem, és mondok néhány példát, hogy mi hogyan szoktuk használni a mi üzletpolitikánkban. Nyilván a referenciák megkerülhetetlenek. Tehát, hogyha megnézed a weboldalamat, LinkedIn oldalamat fogsz találni, írásos referenciákat, ügyfelektől kérünk hozzájárulásra, az ő véleményeket használjuk fényképpel, névvel, van, akivel még videót is készítünk. Mostanában ez kevésbé jellemző, mert picit macerás, de fogsz találni referencia videókat is. Jó? Ezt muszáj csinálni, mert nagyon eredményes, nagyon hasznos. A másik, gyakran kommunikálom, hogyha például egy webinár tartok, aminek az a célja, vagy az egyik kimenete, hogy mondjuk egy programot bemutatok, és szeretném, hogy regisztráljanak néhányan, akkor gyakran szoktam kommunikálni, hogy erre a webinárimra már milyen sokan jelentkeztek. Erre a webinárimra több mint 500-an regisztráltatok, vagy több mint 1000-en, vagy 3000-en regisztráltatok. Ugye ez azt mutatja, egyébként ez mind igazi információ, egy mondatba kerül, de ugye a többiek azt látják, hogy ja, jó van, hát akkor ez tényleg egy jó dolog lehet, hogyha nem csak én vagyok itt, hanem itt vagyunk még másik 2900 ember. Lakás kiadásnál is, hogyha ki akarok adni egy lakást, akkor szoktam használni egy technikát, hogy nem akkor jönnek az érdeklődők, amikor szeretnének, egyrészt azért, mert elfoglalt vagyok, meg van 3 gyerekem, hanem úgy szoktam hívni őket, hogy mondjuk 4 óránként vagy 20 percenként jöjjenek. És gyakran találkoznak is egymással. És ugye, hogyha valaki ott vagy, hát még gondolkozok rajta, akkor ugye nagyon megy lefelé, és látja, hogy valaki jön, mondtam, hogy figyelj, ne gondolkozz sokat, mert jönnek mások megnézni, ugye megy lefelé esetleg, vagy épp még ott van, már csengetnek, akkor ez mit mutat, hogy hú, ez nem csak nekem tetszik, hanem másoknak is tetszik, belép egy másik elv, ugye a hiány elve, és általában elmondhatom, hogy nagyon eredményesen ingatlan ügynök nélkül, minigon nélkül ki tudom adni azt a lakást, amit ki szeretnék adni. Oké? Okay? Egyszerű technika, ugye ott van a társadalmi bizonyíték, más emberek is érdeklődnek, másoknak is tetszik. Jó? Használd ezeket. Ezt szerintem sok-sok olyan lehetőség van, amikor tudod használni, hogy lássák a partnereid, munkatársaid, ügyfeleid, hogy mások is érdeklődnek, másoknak is tetszik, mások is részt vesznek a programban, és ugye ők is sokkal inkább el fogják hinni, hogy fú, ez tényleg jó, amit kitaláltál, és nagyobb arányban fognak együttműködni veled. Jó, ez volt a harmadik társadalmi bizonyíték, megyünk tovább a következővel, ami szintén nagyon érdekes. Most vagyunk nagyjából félúton, van még 3-4, úgyhogy gyere, tarts velem továbbra is, legyünk együtt meggyőzőbbek. Nézzük a következő meggyőzési technikát, vagy befolyásolási technikát. Ez az úgynevezett kedvelés, vagy hasonlóság. Ez alatt azt értem, hogyha egy ember ember kedvel téged, vagy egy másik ember kedvel téged, vagy hasonlónak talál magához, vagy hasonlónak talál, és ezért jobban kedvel, akkor sokkal inkább együttműködik veled, meg amit szeretnél tőle kérni. És egy csomó pszichológiai kutatás született arról, például, hogy a vonzó megjelenésű emberek meggyőzőbbek, tehát vonzó megjelenésű emberek interjú sikeresebbek, általában nagyobb meggyőző erővel rendelkeznek, hogyha kérnek utána kísérletekbe valamit, akkor nagyobb esélyben teljesítik. Most nyilván a megjelenésünkre nincs olyan őrült nagy hatásunk, azon túl, hogy tényleg figyelj oda mindig, hogy bármilyen tárgyalásra mész, aminek tétje van, akkor legyen makulátlan az öltözéket, frizurád, megjelenésed, tehát amennyire lehet, hoz ki magadból a maximumot. De itt van egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad túllőni a célon. Tehát nem az a cél, hogy minél elegánsabb legyél, hanem az a cél, hogy legyen egyfajta hasonlóság. Tehát, hogyha egy olyan tárgyalásra mész, ahol inkább ingújban vannak a többiek, vagy nem szuper elegánsan, akkor neked sem érdemes, hogy a 3 részes öltön, nyakkendő, meg kis kosztüm, meg nem tudom, harisnya, magasarkú, hanem neked is egy picit lazábban, de vonzó megjelenéssel kell észrevenned ezeken. Jó? Tehát mindig az a cél, hogy a másik emberhez hasonlóan, de ahhoz képest a legjobb benyomást tegyük rájuk. Ugye megint egy nagyon érdekes sztorit hadd mondjak el. Az óvodába járnak, az egyik gyerekem még óviba jár, és az egyik szülővel nem voltunk sose különösebben jóban, a gyerekeink jó barátok, köszöntünk egymásnak, beszélgetünk, de nem voltunk jobban egészen egy pontig. És mondja a múltkor, hogy Anes, figyelj, te nem szólnak ki vagy? Mondom, de miért érdekes ez? És mondja, hogy figyelj, hát én a műegyetemre jártam, és volt egy csomó szolnoki évfolyamtársam, meg szobatársam, meg nem tudom, nem ismered az XY-t? És mondtam, dehogy nem, hát pattársam volt végközépiskolában, és őt ismered? Hát mondom, persze, össze szoktunk járni rendszeresen ez a brancs. Kiderült, hogy ugye nagyon sok közös ismerősünk van, jó barátunk van, és egyből ugye az egész viszony átalakult, és ugye ettől a ténytől én ugye őt sokkal jobban kedvelem. Tehát minden, ami közös ismerős, közös hobbi, közös szokások, megjelenésben hasonlóság, ez nagyon jól működik. De kutatásokban az is nagyon jó eredményt váltott ki, hogyha valaki csak bókolt valakinek. Tehát, hogyha ugye bemész egy irodába, akkor érdemes valamit megdicsérni, mert vagy akár az adott személyt megdicsérni, vagy a munkáját megdicsérni, hogy ez milyen jó volt, stb. Mert hogyha megdicséred őt, akkor ő kapásból téged jobban fog kedvelni, ha jobban kedvel, akkor együttműködőbb lesz vele. És ennek szerintem a leges-leges legjobb példája ez az úgynevezett tükrözés. Jó, erre nem a bókolásnak, hanem az egész hasonlóságnak. Nagyon sok ügyfelem eredményesen használta. Tükrözés vagy mirroring azt jelenti, hogy te hasonlóan viselkedsz, hasonlóan öltözöl, mint mások, hasonló testhelyzetet veszel fel, vagy hogyha ő elmond valamit, akkor hasonló szavakkal adod azt vissza. És ezt tesztelték a hollandiai Nijmegeni Egyetemen felszolgálókkal, mégpedig a felszolgálók egy csoportjának az volt a feladata, hogy amikor a páciensek, az étteremben a vendégek leadják a rendelést, akkor megismételjék, hogy mit rendelt a vendég. Igen, értettem, akkor egy tojást rántott a sonkával. A másik csoportnak az volt a feladata, hogy egyszerűen csak azt mondják, igen, amint kész van, hozom. Tehát a szokásos udvariassági formával vette fel a rendelést, és azt nézték, hogy a két felszolgáló csoport közül melyik kap nagyobb borravalót. És talán kitalálod, hogy ugye azok a felszolgálók kaptak nagyon borravalót, akik tükrözték a vendégeket, de ugye a kérdés az, hogy mennyivel több borravalót kaptak, majdnem dupla annyi borravalót kaptak csak azáltal, hogy ugye tükrözték a leadott megrendelést. Ez egyébként 80%-kal kaptak több borravalót. Van másik kutatás is, amiben ilyen látszott interjút csináltak egyetemi hallgatókkal, és az interjúztató egy ponton lejtette a tollait, és ugye attól függően, hogy tükrözte vagy nem tükrözte korábban testhelyzetben tükrözte az interjú alanyokat, hogyha nem tükrözte, akkor ilyen 10-20% vette fel a tollat, tehát nem nagyon leesett a toll, vett fel a ver maga, gondolták. De hogyha tükrözte őket korábban testhelyzetben az interjúztató, tehát hasonló testhelyzetet vett fel, mint ők, akkor az interjú alanyok ilyen 70-80%-ban kapták fel a tollat, azaz működtek, együtt voltak segítőkészek. Na, nézzük ezt, hogy hogyan tudod használni a hétköznapok meg a munkavilágában. Egyrészt ugye öltözködj és viselkedj hasonlóan. Tehát az öltözködés talán egyértelmű, és nem kell magyarázni, de interjú szituációnál szerintem kell, hogy nem az a cél, hogy te legyél a szuper elegáns, hanem hogy hasonlóan, de ahhoz képest ugye mégis hasonlóan, de színvonalasan öltözködj, jó? De ez akár viselkedésben is jelenti azt, hogyha elkezd valaki egy új munkáján dolgozni, igyekezzen egy picit hasonlóbban viselkedni, mint a kollégái. Az 50 pluszos ügyfeleimnél, vagy az 55 évnél idősebbeknél, és gyakran előfordul, hogy a technikáinknál nagyon fiatalos környezetben nyernek el állásokat, ahol mondjuk 30 éves az átlag életkor. És ugye nekik extrán fontos, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a környezetbe, tehát hogyha a többiek Instagramon, meg Facebookon, meg nem tudom hol vannak, meg ilyen Facebook csoportban, vagy Messenger csoportban kommunikálnak, akkor bizony, még akkor is, hogyha nem szereti a közösségi médiát ez az ember, ahhoz, hogy ő hasonlóan viselkedjen, hasonló formában tartsa a kapcsolatot, célszerű regisztrálni, és ugye hasonlóan használni, mint a többiek. De a következő ugye, praktikához nem kell ekkora a dolog, bókolj, tehát dicsérd meg valamit. Ugye magyarokra annyira nem jellemző a dicséret, csak a kritizálás. Tehát bemész egy irodába, dicsérd meg valamit, munkatársad előadott, dicsérd meg. Oké, bókolj, dicsérd meg, téged szimpatikusabbnak fognak tartani. Kérdezz esetleg a hobbiáról, kérdezz a magánéletéről, hogy kiderüljenek ezek a közös pontok, amik lehet, hogy megvannak, de egyébként nem beszéltek róla. legyél kedves, mosolygós, mert hogyha kedves, mosolygós, közvetlen vagy, keresztnevén szólítod akár ügyfeleket, partnereket, akkor téged ugye jobban fognak kedvelni, jobban elfogadják, amit kérsz. És legyél egy aktív hallgatóság, mert ugye megint, hogyha megnézel egy átlagos beszélgetés, hogy szokott kinézni, te beszélsz valamiről, és a másik ember mit mond, ja, igen, nálam is előfordult a múltkor ilyen, és akkor elmondja, hogy vele mi volt. Ugye nem az érdekli, hogy nálad utána kérdezen arról, amit te beszéltél, hanem ő is elkezdi mesélni, hogy nála is volt egy hasonló szituáció. És ebben mi a baj, hogy nem alakul ki igazából beszélgetés, és te nem érzed azt, hogy a másik ember rád figyel, mert mindig elkezdi a saját dolgait mondani. De hogyha te odafigyelsz a másikra, aktív hallgató vagy, kérdezel, érdeklődsz utána, ugye ezáltal téged ő vonzóbbnak fog tartani, szimpatikusabbnak fog tartani, ugye, hogy te érdeklődsz utána, és ugye nagyon meggyőző erővel fogsz rendelkezni később, hogyha arra a szituációra kerül a sor. Mi hogyan használjuk ezt az elmúlt években, ugye ezt a kedvelést? Ugye ezáltal mondjuk nekem nem kell erőltetni magam, hogy van egy közvetlenebb stílus, én nem szeretem ezeket a formális, merev dolgokat, és ügyfeleimmel úgy viselkedek, akikkel mondjuk személyes konzultáció, most találkozunk először, mint hogyha ismernénk egymást régóta. És azt látom, hogy ez a másik irányban is egy nyitást, egy bizalom növekedéshez vezet. De aztán mondok egy példát egyik ügyfelemnél, aki azzal jött, hogy András, figyelj, az elmúlt években gyakran kerestek meg fejvadászok, el is hívnak interjúra, de sose engem választanak ki, vagy a fejvadász, vagy a munkáltató nem engem választ. Mit csinálnak rosszul? És két apró dolgot kellett neki másképp csinálnia. Az egyik az, hogy legyen egy lelkes, szimpatikus, kedves, szerethetőbb szakember, tehát lelkesedés, mosolygás, előtte elég merev volt itt a felső vezetőknek a szokás spóker arcát, ami ugye kevés szimpátiát, meg kedvelést vált ki. A másik pedig mondtam neki a tükrözést, hogy figyelj oda, hogy beszédtempó, hangerő, testhelyzet, akár öltözködésbe igyekezz tükrözni az interjúztatókat. És a találkozásunk után előtte 2 évig hívogatták fejvadászok, interjúzott, sose ő lett a befutó. A találkozásunk után 3 héttel írt Gyula, hogy András, figyelj, megvan az új állás, az ország egyik legnagyobb logisztikai cégnél lett igazgató. A munkáltató annyira lelkes volt, mikor először találkozott velem, hogy meg aznap este SMS-t írt a fejvadásznak, hogy milyen jó voltam, pedig semmit nem csináltam másképpen, 2 dolgot leszámítva. Az egyik ez a mosolygás, kedvesebb, szimpatikusabb személyiség, a másik pedig a tükrözés különböző elemei. Oké, úgyhogy használd ezeket te is, a kedvelés, legyél szimpatikusabb, szerethetőbb, és bókolj, vagy legalábbis dicsérj. Jó, ez volt a 4. technika, és akkor nézzük az 5-ös, 6-os eszközt, amivel ugye nem kell mindent egyszerre használnod, de minél több elemet használsz ezek közül, annál meggyőzőbb leszel. Folytassuk a következő meggyőzési technikával, ami a pozícióval, státusszal járó meggyőző erő. Több kutatás is született arról, hogy a státusszal, pozícióval rendelkező emberek meggyőzőbbek. És mondjuk ez is történetesen öltözködésre vonatkozott, mégpedig közlekedési lámpánál álltak az emberek. Volt egy ugye, interjú alany, és a többiek meg mind ilyen ugye, résztvevők voltak, nem tudták, hogy miről szól ez az egész. És az interjú alanynak az volt a feladata, vagy legalábbis a vezérnek, a vélemény vezérnek, hogy még piros alatt lépjen le a zebrára, és kezdjen el átmenni az úttesten. És nyilván ezt biztonságos körülmények között csinálták, hogy ne legyen senki veszélyben, de hogyha ez az emberünk ugye nem egy különösebben jó megjelenéssel lépett le az utcára, akkor az emberek nem követték, vagy csak alig követték. De hogyha egy jól szituált, elegánsan felöltözött ember lépett le piros jelzés mellett a gyalogátkelő helyen, akkor nagyon sokan mentek el vele és kezdtek utána menni. Talán nem is kell annyira magyarázni, hogyha valakinek státusza, pozíciója van, akkor nagyobb meggyőző erővel rendelkezik. Ugye például, hogyha voltál ügyvédi irodában, szinte mindegyiknél jellemző, ugye ügyvédnek a státuszát annyira nem látod. Nyilván fel van öltözve, öltönyt visel, de ez még lehet, hogy nem olyan nagy dolog, hogy az ő tekintélyét kifejezze. Ezért is néznek ki nagyon gyakran úgy az ügyvédi irodák, hogy ilyen konzervatívan berendezve, ugye egy nagy íróasztal van általában. Lehet, hogy az iroda nem túl díszes egyébként, de tudja, hogy van egy nagy fa, nehéz íróasztal, egy nagy tárgyalóasztal a falon, akár ilyen régi képek, legtöbbször van valami részvény bekeretezve, lehet, hogy az ügyvédnek a diplomája is ott van. A végén ugye legutóbb egy tranzakciónál az ügyvéd nem csak, hogy egy hideg pecséttel nyomott rá a szerződés, hanem egy klasszikus, régies pecsétet is rányomott. Tudod, ez a gyanta, meg nem tudom, mibe nyomott bele egy speciális pecsét. Ugye ez mind a státusznak a kifejezését szolgálják, hogy ezáltal hitelesebbek, meggyőzőbbek legyenek. A kérdés, hogy tudod használni ezt a gyakorlatban és a mindennapokban. És ugye nem arról van szó, hogy legyél elnök, meg főtitkár, meg nem tudom, igazgató, és akkor majd utána meggyőzőbb leszel, hanem hogy lehetsz meggyőzőbb, hogyha nincs feltétlenül olyan nagy státuszod. Hát csinálj magadnak. Oké? Ugye én azt szoktam javasolni ügyfeleknek, hogyha állást keresnek, és ugye mondjuk nincs még olyan nagy gyakorlatuk egy szakterületen, vagy csak szeretnék bizonyítani a tudást, akkor érdemes elvégezni valami gyors talpaló tanfolyamot, nyilván azért, hogy a tudások is fejlődjön, de azért, hogy kapjanak valami oklevelet. És az oklevelek nagyon bizonyítják ugye azt a státuszt, hogy neked megvan az a pozíciót, hogy neked elhiszem. Az első lépés, mikor önéletrajz tanácsadó lettem, több mint 10 évvel ezelőtt az volt, hogy elvégeztem egy okleveles önéletrajzíró tanfolyamot egy viszonylag elismert amerikai szervezetnél. Ugye Magyarországon senki nem ismeri a Professional Association of Resume Writers and Career Coaches szervezetet, ez az önéletrajzírók és karriertanácsadók nemzetközi szervezete. Amerikában viszonylag ismert, de még így is megérte elvégeznem ott egy képzést, hogy ugye a tudásom jobb legyen, és kaptam tőlük egy oklevelet, ami kint van az íróasztal mögött, azzal ráírva, hogy András egy okleveles önéletrajz szakértő és karriertanácsadó, ugye? Meg volt utána a hitelességem, hogy nézd, csak azért érdemes rám hallgatni, mert én ezt is elvégeztem. Ezt te is meg tudod csinálni, ez nem kell egy 5 éves vagy 3 éves másoddiplomás képzésre beiratkozni. Nézd meg, mik azok a képzések, amik biztosítják azt, hogy neked meglegyen az authority-d, a státuszod ahhoz, hogy jobban higgyenek neked. És ezt érdemes kihasználni akár álláskeresésre, de nem kell feltétlenül állást keresned, akár a munkában is elvégzel bizonyos ilyen kis tanfolyamokat, kurzusokat, akár ezeket kiteszed a LinkedIn profilodra, ugye a tanulmányok alatt most már hozzá tudsz adni egy külön szekciót, és így a többiek elhiszik, majd mások is, hogy te jobb szakember vagy, érdemes rád hallgatni, mert neked megvan az a státusz. Ugye, aki egyetemen tanít, vagy esetleg egy kórházban dolgozik, ő tudja, hogy hát mondjuk az orvosoknál, egyetemi tanároknál is ugye külön hierarchia van, hogy tanársegéd, docens, egyetemi tanár, professzor, stb. Ugye ez mind azért születik, hogy az ő több oka is van, de részben azért születik, hogy ugye ők a szakmán belül meggyőzőbbek legyenek, nem kell neki ezzel dolgot bizonyít, csak azt mondja, hogy egyetemi tanár vagyok, ami ugye már egy komoly státusz, és akkor a többiek sokkal inkább adnak a szavára. Jó, ezeket tudod te is kihasználni. Nyilván visszakanyarodva az öltözködéssel, de ez magától érthetődő, hogy mindig egy viszonylag az adott szituációnak megfelelő, de egy elegáns, akár státuszt is sugalló öltözékkel, hogyha prezentálsz, adsz elő, jelensz meg egy tárgyaláson, akkor komolyabban fognak venni. Oké, ez tehát az authority volt, a tekintély, amit nem csak akkor tudsz alkalmazni, hogyha igazgató vagy. És nézzük a következő technikát is, jó, hogy ebbe a részbe többet belepréseljünk. Ez pedig a hiánynak az elve. Ez az angolul a scarcity-nek hívják, ez a hiány. Ez arra az elvre épül, hogy az emberek valaminek az elvesztését sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki, vagy jobban félnek tőle, mint valaminek a megnyerésétől. Például $100 az elvesztés, ami durván 30 ezer forint, ettől kétszer annyi ember, vagy kétszer akkora meggyőző erővel rendelkezik, vagy kétszer akkora együttműködést ér el, mint hogyha valaki nyerhet $100. Oké? A másik elv, ugye, hogyha valamiből nincs elég, akkor azt gondoljuk, hogy hú, hát, hogyha ebből nincs elég, akkor nekünk kell. Ugye egy gyereknek elég azt mondani, hogy figyelj, akkor most nem játszhat ezzel a játékkal, ugye ő mivel akar játszani? Azzal, amivel nem lehet játszani. A gyerekeim is mindig azzal a játékkal akarnak játszani, amivel éppen a másik játszik. Tehát a hiány az egy bámulatos erővel rendelkezik, és ezt én is látom. Ugye elég csak megnézned, hogy a glamour napok, ami ugye alapvetően egy kedvezmény, nem csak az a lényeg benne, hogy hú, ez akkor 30% kedvezmény, hanem igazából az a glamour napoknak az nagy ereje, ami ugye a plázákat megtömi, így általában össze, kíváncsi leszek, hogy most itt a Covid alatt mi a helyzet. Ugye 2020-ban vettük fel, vagy vesszük fel ezt az oktatóanyagot, de kíváncsi vagyok, mi a helyzet, de a glamour napoknál nem csak az a lényeg, hogy most van 20-25% kedvezmény, hanem az, hogy ez 3 napig van. Tehát vagy most élsz vele, vagy ez egy fél évre legalább eltűnik, és ugye rengeteg ember megy be és vásárol olyan dolgokat, amire nincs szükség. Tehát érdemes ugye akár mesterségesen is korlátoznod azokat a lehetőségeket, amiket kínálsz. Tehát, hogyha van egy előadás, amit tartasz, és arra jelentkezni lehet, akkor ez ne az utolsó nap legyen, hogy ja, hát szerdán van az előadás, keddestig lehet jelentkezni, vagy szerdáig lehet jelentkezni. Húzd le a határt, hogy előző péntekig le kell adni a jelentkezést, valamivel megindoklod, és hangsúlyozod ezt, hogy ezt már csak pár napig lehet jelentkezni. Oké, hogyha ügyfelekkel vagy kapcsolatban ugye teszel neki egy ajánlatot, mindig szabj egy határidőt, nagyon fontos, és tartsd be a határidőt és kommunikáld. Esetleg érdemes akár mennyiségi korlátokat is szabni bizonyos dolgoknak, hiszen nagyon nagy ereje van. Ugye megint visszatérve az én lakáskérdés sztorimra, amikor odahívok 3 vagy 4 érdeklődőt nagyjából egyszer, ugye nem csak az a meggyőző erő, hogy hú, nem vagyok egyedül, hanem ő is érdeklődik, hanem az is, hogyha én ezt most nem döntöm el, akkor ezt elveszik előlem, tehát önmagától is ugye jobban fogja akarni. Ugye ez egy olyan technika, amit felelősen kell használni, tehát ez már ugye hajlamos arra, hogy manipulálásra használt fel. Én azt mondom, hogy ezeket ugye felelősen kell használni, de használd ki. Tehát kell, hogyha ott van egy olyan technika, anélkül, hogy te most ugye tukmálnád, hogy ezt meg most vedd meg, de nem, ez stb. Hogyha ezeket az apró meggyőzési technikákat használod, akkor amellett lehetsz meggyőzőbb, és nagyobb hatása másokra, hogy ugye unszimpatikusnak találnának azért, mert te nyomulsz. És még hadd mondjak egy-két dolgot a végére, jó? Két olyan meggyőzési technikát, amiről eddig nem volt szó, de mind a kettőnek tök nagy ereje van, és mind a kettőt nagyon ajánlom neked. Ezzel folytatom a következő videóban, és akkor összefoglaljuk az egészet, meg le is zárjuk, oké? Tehát két nagyon erős meggyőzési technikával jövök vissza. Így van, két másik meggyőzési technikát hadd mondjak még el. Az egyik a mert szócskának az ereje, a másik pedig a történeteknek az ereje. Kezdeném a történetekkel. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha meggyőzésről van szó, vagy meggyőzőbbek akarnak lenni, akkor ugye ott helyben kell tukmálni, erőszakosnak lenni, így vagy úgy érvelni. És ugye amilyen technikákról beszéltünk eddig, ezek alapvetően nagyon sok esetben nem pontosan ott a meggyőzési szituációban kell ezeket elvégezni, hanem már előre akár egy-két-három héttel előtte. Van azonban egy olyan technika, amit érdemes kifejezetten a meggyőzési szituációban használni, nagyon nagy ereje van, és ez pedig a történetmesélés. És ez azon alapszik, hogy ugye, ha valaki meg akar győzni valakit, és ez rám is nagyon sokszor jellemző volt, akkor mindenféle szakmai érvekkel jött. De hogy ebbe a kutatásba ez így, tehát az emberek ennyi százalékánál úgy működik, és logikus érvekkel próbál meggyőzni, pedig alapvetően ugye a döntéseinket alapvetően érzelmi alapon hozzuk, és utána a logikát arra használjuk, hogy ezt az érzelmi döntést megindokoljuk magunknak. De amiről beszélni akarok, az arra vonatkozik, ugye, hogyha valakit meg akar győzni, akkor benne van különböző hiedelem. Ő azt hiszi, hogy ez jó, vagy az életben az a jó, ez így működik, ez úgy működik. És ezeket a hiedelmeket általában a saját tapasztalásai alapján alakítja ki. Amit ő az életben megtapasztalt, tehát bizonyos történések alapján kialakít egy hiedelemrendszert. és mivel ez a megtörtént események alapján tapasztalati úton alakult ki, ha valaki egyszerűen érveléssel próbál ezen változtatni, ez le fog pattani. Hiszen a másik embernek a hiedelme, hitrendszere ettől nem változik meg, hogy elmondja az érvet, igen, értem, de attól én még így gondolom, és nem fog együttműködni veled. És egy Russell Brunson nevű marketingestől tanultam egyébként azt, hogy figyelj, az emberek hiedelmét általában úgy tudod megváltoztatni, hogy elmesélsz történeteket. Ugye, hogyha, mit tudom én, egy álláskeresőt akarok meggyőzni arról, hogy ez a módszer működik, és ő már pedig megvan róla győződve, hogy álláskeresni, vagy állást találni csak is kapcsolatok, meg protekció útján lehet, és azt arról akarom meggyőzni, hogy figyelj, ez van egy csomó másik lehetőség, amit meg tudsz tanulni, és van rá hatással, akkor egyik dolog az, hogy magyarázom a statisztikákat, de ez még neki nem fog behaladszódni. Ha azonban elmesélek álláskeresők történeteit, akkor ez már be fog hallatszódni. Jó? Tehát, hogy nagyon gyakran ugye megtörtént események alapján berögzött gondolatokat, paradigmákat csak úgy tudsz felülírni más emberben, ha te is elmesélsz történeteket, nem csak veled, hanem akár ügyfeleiddel megesett történeteket is, és ez már nagyon nagy meggyőző erővel rendelkezik. És én is gyakran aztán nem csak azért használok történeteket, mert valamit el akarok adni mondjuk, hanem például, hogyha tréninget nézek, tréningen én rengeteg sztorit használok, rengeteg sztorit, ennek nyilván az egyik célja, hogy élvezetesebb legyen az előadás, nem csak elmélet. De a másik része az, hogy én azt akarom, hogy jobban elhiggyék azt az ügyfeleim, meggyőződjenek arról, hogy az a technika, amit mutatok, az ő esetükben is működhet. Oké? Tehát ha konkrét meggyőző helyzet, meggyőzési szituációban vagy, akkor jusson eszedbe, nem elég csak érveket hozni, nem elég csak megvilágítani az előnyeit, stb. Mesélj el történeteket, akár veled, akár hasonló helyzetben, mint az ügyfeled, hasonló helyzetben lévő ügyfelekkel megtörtént dolgot, aminek a végre ugye elérte azt a sikert, amire vágyott, vagy amit szeretett volna. Na, ez az egyik technika, ez a történet mesélésnek az eleje, nem a szórakoztatás miatt mondom itt, ugye, hanem a történések alapján berögzült hiedelemrendszer befolyásolására, felazítása miatt. A másik technika az egy nagyon egyszerű dolog, és azért hagytam a végére, mert ez is mutatja ezeknek a technikáknak az erejét, és egy ráadásul nagyon vicces technika, ez a mert szócskának az ereje. Ugye a bevezetőmben említettem, hogy ezek a meggyőzési technikák olyan elven alapulnak, hogy az elménk, vagy az emberi elme bizonyos szituációkra egy automatikus reakcióval válaszol. És ez azt jelenti, hogy ha te egy kérést megindokolsz egy mert szócskával, akkor önmagában is sokkal nagyobb együttműködést alakíthatsz ki, mert az emberi elme azt gondolja, hogy ha valamit ugye meg van magyarázva, akkor inkább együttműködök vele. Mondom a szituációt, vagy a kísérletet. Még mikor ezt a 70-es, 80-as években csináltak ezt a kísérletet, ugye mikor fénymásolókat használtunk, egyetemeken is ugye nagy sor állt a fénymásolóknál, gyakran ez fizetős volt, hogy mit a jegyzeteket fénymásoljanak a hallgatók, és egy ilyen szituációban azt vizsgálták, hogy tud valaki befurakodni a sor elejére. Tehát képzelj el egy fénymásolót, képzelj el egy 8-10 főből álló sor, pedig tényleg ott várakoztak, és egy beépített ember megpróbál befurakodni. És a három forgatókönyvet vizsgáltak, az első forgatókönyvben megpróbált befurakodni, és azt mondta, hogy elnézést megengednék, hogy sürgősen lefénymásoljam ezeket. És az esetek nagy többségében elhajtották. Tehát mindössze ilyen 25-30% mondta azt, hogy persze, gyere. A következő esetben azonban ezt megindokolta, jött a mert szócska, a következő esetben úgy próbált befurakodni, hogy elnézést megengednék, hogy ezt sürgősen lefénymásoljam, mert délután le kell adnom ezt a dolgozatot. Vagy sürgősen le kell adnom ezt a dolgozatot. És amint ott volt egy logikus érv, megindokolta a kérést, 94% mondta azt, hogy persze, gyere, hát én is jelentek, de gyere, csináld csak. Jó, tehát amint megindokolta, megmagyarázta a kérést, a mert szócskát követően egy indokkal, sokkal nagyobb arányban együttműködtek vele. De ugye a trükkje a dolognak, mikor egy ilyen banális okkal indokolta meg, akkor is azt mondták az emberek, hogy gyere csak, ugyanis a harmadik forgatókönyv az volt, hogy oda ment, és azt mondta, hogy elnézést megengednék, hogy ezt lefénymásoljam, mert sürgősen fénymásolnom kell. ugye megjönni, hogy lefénymásolj, mert sürgősen fénymásolnom kell, tehát kb. Ugyanazzal az okkal indokolta, de ugye az emberi elmébe, ja, igen, ő megmagyarázta, ebben az esetben 93% mondta azt, hogy persze, gyere, fénymásold le. Állj be a sor elébe, vágd be nyugodtan elém, és fénymásold le. Oké, tehát egy technika végre, hogy bármit kérsz, bármire rá szeretnél venni embereket, bármire meg szeretnéd győzni, magyarázd meg, használd a mert szócskát, mert ugye nem csak a maga a mögöttes indok, hanem a mert szócska is nagyon hatásos. És ne felejtsd el, ez a példa is jól mutatja, hogy ezek a meggyőzési technikák azért működnek, mert kihasználják az agyunkban, elménkben lévő automatizmusokat, és ezáltal különösebb erőködés nélkül, különösebb izzadság nélkül tudsz meggyőzőbb lenni, együttműködést kialakítani. És ugye tudjuk, hogy a munkai környezetben nagyon sokszor sikerünk azon múlik, hogy ugye mennyire tudok rávenni másokat. Valamire, hogy segítsenek nekem, együttműködjenek, szavazzanak úgy, ahogy én szeretném, hogy szavazzanak, megkapjam azokat a dolgokat, amiket én szeretnék, akár egy fizetésemelés, akár ugye egy értékesítési szituáció, akár egy javaslat elfogadtatása egy vezetőülésen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy nézd végig ezeket a technikákat, ezek a mi általunk használt eszközök, mi is, amiről ma beszéltem, mindegyiket használjuk kisebb-nagyobb tudatossággal, de inkább nagyobb tudatossággal. Azt látom, hogy mindegyik, amiről ma beszéltem, nagyszerűen működik. Ezt egy ilyen bónuszanyagnak tartom, ugye a végére én nem vagyok pszichológus, nem vagyok a meggyőzés technikájának a nagy elismert szakértője, de egy szorgalmas tanulója vagyok, és ugye egy viszonylag zárkózott, introvertált figurából lettem egy viszonylag elismert, vagy azt mondom országosan elismert szakember, aki több 10 000 követője van, több 1000 előfizetője van. Úgyhogy lehet ebbe valami. Ráadásul szerintem ami annál fontosabb, hogy amit én érek el, ezeket a meggyőzési technikákat nem így egyben, de elemeiben az álláskeresési technikáik között is tanítottuk, és azt látjuk, hogy az ügyfelek nagyon eredményesek. Tehát ugye a Gerilla Mentor Klub részét képezi ez az oktatóanyag. Itt nem az álláskeresés a fő cél, nyilván erről is beszélünk, de érdemes tudnod, hogy ugye az álláskeresési technikáinál, a Gerilla Önéletrajz Állásszerző Program, egyáltalán a Gerilla Önéletrajz technikákban rengeteg köszönő üzenetet kapunk. Tehát minden nap 3-4-5-6 köszönő üzenetet kapunk ügyfelénktől, hogy el tudtak helyezkedni. Ma reggel például a napomat viszonylag korán egy TV stúdióba kezdtem, egy élő TV interjúval, és ebben a TV-ben még nem jártam. És gondolkoztam, hogy vajon miért hívtak meg, írtam egy olyan blogcikket a múltban, ami felkeltett a figyelmüket, de aztán amikor odaértem, akkor megkaptam a választ, ugyanis lejött a főszerkesztő helyettes, amikor megérkeztem, általában nem szokott a főszerkesztő üdvözölni, csak ott mindig van egy ilyen, akár a gyártásvezető, ott jön, tudod, ilyen headsettel fülébe, van egy ilyen kis ugye hostess lány, aki ide-oda kávéval kínál, stb. De a főszerkesztő sose szokott üdvözölni, és most kijött az irányító pult mögül a főszerkesztő helyettes, aki épp a mai nap műsor szerkesztette, és mondta, hogy András, ugye szeretnélek így köszönteni, bemutatkozni, ez és ez vagyok, a állászerző programodnak vagyok, voltam a tagja, nem régen, 1-2 hónappal ezelőtt nyertem el ezt az állást, a segítséget, de már váltani szerettem volna, és nagyon hálás vagyok neked, hogy ezt az állást elnyertem. És rengeteg ilyen sztorink van, rengeteg ügyfelem van, pénteken is tartottam valakit, aki ajánlott, pénteken egy banki középfelső vezető, egy nagyobb banknak az egyik vezetője járt nálam. Jó volt a konzultáció, és a végén mondja, hogy András, fiam, nagyon jókat hallottam rólad ismerőseimtől, ezért vagyok itt. Például nem tudom, emlékszel a Károlyra, és akkor utána be is ugrott, hogy kire gondol, és mondta, hogy hát ő is az egyik országos legnagyobb elektronikai kereskedő cégének a gazdasági igazgatója. Te segítsünk el, ő is nagyon sokat beszélt rólunk. Ezt nem azért mondom, hogy a szolgáltatásainkat eladjam, hanem azért, hogy ezek a meggyőzési technikák, amiket beépítünk az álláskeresési technikánkba, ezek nagyon komoly eredményekhez vezettek, úgyhogy te is tanulmányozd ezeket. Ugye ez az én olvasatom egy tömör összefoglaló volt, de terveink között szerepel, hogy megkeressük, megtaláljuk és elhozzuk Magyarország egyik vezető meggyőzési specialistáját, pszichológusát, aki ezeknek a működésébe, rejtekébe még jobban bevezet majd benneteket, de szerintem kezdésnek ez is jó, ha pedig érdekel benneteket, akkor ajánlom szívesen, jó szívvel Robert Cialdini-nek a könyveit, vagy Cialdini, akárhogy is ejti, Robert Cialdini-nek írják, majd biztos, vagy hívják, majd biztos kírjuk ide utólag is, hogy lássátok, Robert Cialdini szerintem kezd a hatással, jó? Hatás, a meggyőzés pszichológiája, ott ezeknek a részleteit is meg fogod látni. Ezzel köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon sok sikert kívánok mind a munkában, mind a magánéletedben, azért szerintem ezeket a technikákat akár otthon vagy párkapcsolatban is lehet használni, kisebb vagy nagyobb dolgokra. Sok sikert, ciao, sziasztok!